Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
No kérem, a vonal túlsó végén állandó szakértőn Katona Csaba történész, az MTA Bölcsészet Tudományi Kutatóközpontjának történet tudományi intézetének, és ráadásul tudományos munkatársa is. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Ez nyelvtörőnek is beillik a te titulusod, de így aztán mindig az MTA történészét mondjuk.
Ez, nem egy sör alá tét névjegykártya, azt kell, hogy mondanom.
Hát, de nem is adóbevallásra készült.
Nem, okay. Ez kétségtelen. Na, azért elcsesztünk, mert 140 éve született Dohnányi Ernő. A név talán ismerős lehet, de a mögötte lévő ember talán keveseknek.
Hát nem megint egy páratlanul izgalmas életút, de hát ugye így a 19. század végén született ember, akiknek aztán a életük jó része 20. századra esett, ez nem annyira ritkaság. És valóban 1877. július 27-én látta meg a napvilágot Dohnányi Ernő, vagy ha úgy tetszik, Ernst von Dohnányi, aki egy hát eléggé, mondjuk úgy, hogy gazdag életművet hagyott maga után, ő volt zeneszerző, karmester, zongoraművész, pedagógus, tehát a zenei életben hagyott maga után maradandó nyomot. Ami nem olyan meglepő, ha megnézzük az indulását, mert az édesapjánál kell mindjárt tartolni, aki egyébként úgy hívtuk, hogy Dohnányi Frigyes, fizika tanár volt egyebek mellett, Pozsonyban tanított a pozsonyi főreáliskolában, de hát az ember túl azon, hogy fizika tanár volt, foglalkozott ilyesmikkel, hogy kitalálja azt a világnyelvet, ami majd az emberiséget egyesíti, de ez kevésbé érdekes számunkra. Az viszont igen, hogy a zenetanítást és az énektanítást nagyon fontosnak tervezte. Ő maga annyira jó gordonka játékos volt, hogy Liszt Ferenccel 1874-ben együtt hangversenyezett Pozsonyban, és ami még szintén az ő nevéhez köthető, hogy hát a fiának jó barátja volt egy bizonyos Artó Béla, akit ő tanított is, és egyébként mellett az ő tanácsára választotta a Budapesti Zeneakadémiát a Bécsi Konzervatórium helyett. Tehát mondjuk úgy, hogy a kis Ernő megkapta azt a hátteret, ami a zenei pálya irányába terelte. És hát, mivel hogy állandóan, ahogy Haller fogalmazta, zene szólt körülötte, nem olyan meglepő, hogy édesapja őt is zongorára kezdte tanítani 6 éves korától, és 1884-ben írta meg az első zeneművész zongorára. Tehát, hogyha figyelembe veszük, hogy mikor született, ugye 1877, akkor azt lehet mondani, hogy korán kibontakozott ebbéli tehetsége. Pozsonyi gimnáziumba járt, és hát egyébként mellett ismertem Bartó Bélát is, aki pár évvel volt nála fiatalabb. Hamarosan kiderült, hogy oly mértékű tehetség van benne, hogy abszolút ebbe az irányba érdemes neki mennie. 1894-ben le is érettségizett, annak rendje és módja szerint, majd a Magyar Királyi Zeneakadémián kötött ki zongorai zeneszerzés tanszakon. Uh-huh. És itt aztán már zsinórba születtek az ő különféle művei, és egy gyorsan felívelő pályával találkozunk. Azzal együtt, hogy a 20. század elején elhagyta Magyarországot, és jó ideig Berlinben, 1903 és 1915 között Berlinben élt, ami meghatározó volt aztán a későbbiekben ez a német vonal számára. A Zeneakadémián tanított, mármint az Istenin, majd hazatért, viszont 1919-ben a tanácsköztársaság idején Bartó Bélával és Kodály Zoltánnal együtt a zenei direktórium tagja volt. Ez viszonylag ismert, ugye, hogy a tanácsköztársaság minden negatív eseménye mellett is számos művész vállal szerepet az ilyen jellegű direktóriumokban, nem lévén tisztában egészen az előbb időről van szó. Na hát emiatt aztán az történt vele, hogy állásától megfosztották, tehát már mint 19 után természetesen, tehát ilyen értelemben sújtott őt egy büntetés. Ez egyébként annyira azért nem rendítette meg, mert nagyon szépen írta tovább a zenéket. Az Operáz 1922-ben mutatta be a Vajda Torna című operáját, tehát nem volt ez annyira durva retorzió, és hát aztán hamarosan megkapta azt a fajta rehabilitációt is, hogy ismét tanított a Zeneakadémiában, 34-től ismét a főigazgatója lett. Tehát visszatért erre a posztra, közben amerikai versenykörútokon vett részt, és hát az állam is kezdte elismerni az ő tevékenységét, megkapta a Corvin-láncot, és hát talán nem tégyelni való, hogy 1936-tól a francia becsületrend is az övé volt, tehát nemzetközi szinten is abszolút elismerés övezte őt. És hát néhány olyan dolog, amit például karnagyként említenék, ugye Kodály Zoltán egyik legismertebb műve a Psalmus Hungaricus, mert ennek az őben mutatóan ő volt a karmester. Hát ha most csak ezt az életművet eddig megnézzük, akkor azt gondolom, hogy bőven van mire büszkének lennie. Egyébként pedig egy felvidéki nemesi családból származott. Tehát innen van egyébként a von név, amit ugye a német névváltozóban használt. De ez az ember viszont 1941-ben, pedig ha láthattuk, komoly elismerés övezte a magyar állam részéről is, 1941-ben a zsidó törvények ellen tiltakozásul lemondott minden létező vezetőtisztségéről, majd pedig nyilas hatalom átvétel után elment Ausztriába. Ehhez mérten sikerült őt háborús bűnösnek minősíteni itthon. Teljesen nonsens vád volt hozzá, hiszen fel is mentették alóla. Hát nem tudott hazatérni emiatt, úgyhogy elment Argentínába. Argentínában a Tucumáni Egyetemen tanított egy ideig, majd végül is Floridában kötött ki 1949-ben Tallahassee-ba, ott van egyébként a mai napig a Dohnányi ház, tehát az utolsó éveit élte. 1960-ban halt meg, de nem Tallahassee-ba, Floridában, ahol a Floridai Állami Egyetemen tanított egyébként, hanem New Yorkban, ahol egy koncertkörút során lett rosszul, és megbetegedett, és sajnos február 9-én, 1960 február 9-én szívelégtelenségben elhunyt. És ezt az életműveti figyelembe veszük, akkor azt mondhatjuk, hogy hát mindenképp egy figyelemre méltó emberi és szakmai teljesítmény van mögötte, de ezt még mindig ki lehet egészíteni olyan dolgokkal, amire azt lehet mondani, hogy szerintem rendkívül érdekes. Ezek közé tartozik az, hogy a hagyatékának egy jó része nem olyan régen, ez 2014-ben hazatért Magyarországra. De pont az én munkahelyem, az MTA BTK-nak a Zenetudományi Intézete kapta meg a hagyaték egy jó részét a leszármazottaktól. A hagyaték többi része az még mindig külföldön van, de hát működik egy Dohnányi archívum itt a Zenetudományi Intézetben, és ugye a cél az, hogy lassan, de biztosan itt mindent begyűjtsünk tőle. Pontosan azért, mert a magyar kultúrának egy olyan emberéről beszélünk, aki szerte Nyugat-Európában elismert volt.
Igen, de mégis keveset tudunk róla ennek mi lehet az oka? Ez, hogy táboros bűnökkel vádolták meg, ami azért furcsa, mert hogyha ez tényleg igaz lett volna, akkor az Egyesült Államok alig fogadja be.
Az egészen biztos, hogy nem. Tehát itt valószínűleg arról van szó, hogy mivel ő reprezentánsa volt a Horthy rendszernek olyan értelemben, hogy említettem, hogy Corvin Lánc vezetőtisztségek, tehát emiatt történhetett ez. Na most 1960-ban halt meg, ugye egy nyugati emigráns, akit háború bűnökért elismertek, de azt nyilvánvalóan, hogy a Rákos, illetve a korai Kádár korszakra Magyarországán, hát nem igazán övezte elismerés. Gondoljunk csak abból, hogy például volt olyan most egészen más példát mondok, Megdöntő, ahol Puskás Ferenc 3 gólt lőtt, és elfelejtették megemlíteni a tudósításba.
Igen, igen.
Na most ugye Dohnányi Ernővel valami hasonló történt, és hát 1960-ban meghalt. Ugye a rendszerváltás után már 30 éve halott volt, tehát azt kell mondjam, hogy kis túlzásra úgy kellett visszacsempészni a magyar köztudatba. Illetve amit egy zenetörténész barátom mondott egyszer, hogy a korai szakaszából, amikor ő karnagyként tevékenykedett, zongoristaként tevékenykedett, sajnos nincsenek felvételek. Tehát pont a legfénydőbb időszakában, idősebb korából természetesen igen. De nyilván nem ezen múlik, és ezért is említettem ezt, hogy ez a hagyaték hazatért, mert próbáljuk őt visszacsempészni a magyar köztudatból, legyenek rá büszkék. És hát volna mire, mert ha csak az ópusztal ellátott műveit nézzük, volt 48 darabja. És akkor még nem beszéltünk az zongoroművekről, volt 4 opera, ezek közül a kedvencem a Simona néni című, ami így a címe miatt azonnal felhívja magára a figyelmet, ez természetesen egy vígopera. De hát hadd említsünk meg még egy olyan dolgot vele kapcsolatban, ami úgymond a nagybetűs történelemhez köti őt. Volt neki egy fia, bizonyos Hans von Dohnányi, aki 1902-ben halt meg, és 1902-ben született, és 1945-ben halt meg. És ugye itt már az évszámra felkapja az ember a fejét, hogy 43 évesen miért hal meg valaki 1945-ben. Hát Hans von Dohnányi, kérem szépen, részese volt a Klaus Stauffenberg féle összeesküvésnek, a Hitler elleni merényletnek.
Komolyan!
Bizonyám, hűha. Bizonyám.
Hans hát ez a Tom Cruise-os filmben nem lett ki
dolgolítva,
hogy egy magyar részvevője is volt a Stauffenberg összeesküvésnek.
Hát pedig volt, és sajnos ki is végezték emiatt. Sajnos ki is végezték emiatt, ugye ott volt az ő sógora, Dietrich Bonhoeffer, egy evangélikus lelkészük, mindketten részei voltak ennek. Hans von Dohnányi az Abwehrnél dolgozott, és ugye a Kanári szerepét ismerjük ebben a történetben, úgyhogy azt kell mondjam, hogy Hans von Dohnányi első szülött fia bizony a mártírja volt a Hitler ellenes összeesküvésnek. Ernő Ernő fia Hans von Dohnányi, és hát ha már önmagában azt gondolom, hogy csak ezt az egy dolgot megemlítjük, ez is olyan, amit jó szerintem nem tudnak róla.
Hát igen. De már ezért pedig... van ez a rovat, Csaba. És az a furcsa, hogy micsoda kettősség. Az édesapát ugye háborús bűnökkel vádolják, a fia pedig a Hitler ellenes összeesküvés egyik alakja. Tehát ez...
Így van. És sajnos a sógorával, Dietrich Bonhoeffer együtt, ugye, ahogy említettem, az életével fizetett, mint oly sokan mások. Idézném egyébként azt, hogy a fiát, aki a következőt írta, hogy azon az úton mentünk, amelyen a tisztességes ember jár, anélkül letértünk volna róla. Tehát ezt így az utolsó pillanatokban. Uh-huh. Ilyen gerincelszíj módon ment a vesztőhelyre, De hát ez persze nem Hans von Dohnányról szól, csak azért említettem meg, hogy micsoda ellenmondásokat lehet itt valóban felfedezni, hogy te is említetted, hogy, hogy a gyermekét elvesztő apát mivel vádolják, miközben a gyermeke így áldozza az életét. Egyébként három házassága volt neki, és hát ha már a családot említjük, akkor lássunk egy pozitívabb példát is, vagy mondjuk úgy, és azt mondom pozitívabb, mert hiszen Hans von Dohnányi ellenállás egy abszolút pozitív példa, hanem az a helyzet, hogy Hans von Dohnányinak szerencsére voltak gyermekei, és közülük Klaus von Dohnányi Hamburg város polgármestere volt egy ideig. Másik fia, Krisztóf von Dohnányi pedig világhírű karmester lett, tehát ilyen értelemben követte a nagyapai példát. Úgyhogy a von Dohnányi, vagy ha úgy tetszik Dohnányi család, akkor azt gondolom, hogy idézőjelben nem csak Ernőt adta a világnak, hanem másokat is. Érdemes ezt is megnézni és ezt is megemlíteni. Annál is inkább, mert ahogy említettem, a család története a 17. századig visszavezethető.
Igen. Hát nagyon szépen köszönjük, Csaba. Megint nagyon sokat tanultunk így a világról és benne Dohnányi Ernőről. Úgyhogy köszönjük szépen a munkásságot, és a kollégáknak meg erőt kívánunk a Dohnányi életmű összegerebjezéséhez.
Rajta vagyunk ezerről, előbb-utóbb összehozzuk valahogy. Köszönöm szépen.
Ámen, köszönjük.
Szervusztok,
szép minden napot, jót. Minden jót. Katona Csabával, az MTA történészével emlékeztünk meg a 140 évvel ezelőtt született Dohnányi Ernőről.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben.